Egy jó orvosnak két dologra van szüksége. Egészségre, meg betegre. Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező tünet együttes. Villás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Mindennapi orvosság ogyás sorvadás ellen. Kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét. A Millás reggeli főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rendtakár. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
Jó reggelt kívánunk mindenkinek, 8 óra 12 perc van ez a Millás reggeli, itt a Rádió Café 98.0-án, a stúdióban Ács Gábor.
És Kántor Endre.
És szeptember 15-e péntek van.
Így van, kérdezi a hallgató. Például az utóbbi időben, amikor együtt vezettétek a Millás reggelit, mindig csak Endre zenei választásai érvényesültek. Mi történt, Gábor?
Semmi, a múltkor pont a Gábor volt.
Pont múlt pénteken volt, úgyhogy
érvény. Ez tetszik, ez az érvény. Ez egy kicsit ilyen passzív-agresszív, nem?
Az Endre érvényesíti a zenei akaratát.
De mire az üzenetre értettem, hogy ez passzív-agresszív, ez érvényesültek.
Nem, ez vegyesen van.
Nem.
Endre, gyakrabban, de csereberélünk időnként. Pont múlt pénteken volt fordítva, arra még jól emlékszem.
Így van. Úgyhogy semmi nem történt. Igen, fura. De sokkal fontosabb dolgunk van, 0636980980 infokukacmillasreggeli.hu és a Messenger alkalmazás, amivel szintén lehet üzenni nekünk. Köszönjük szépen, hogy ezt meg is teszitek. Igen, mondja egy kedves hallgató, hogy nem, ez az 5 forint, ez nem valóságos. Hát majd meglátjuk, hogy mi valóságos. Köszönjük szépen a hozzászólást. Mi viszont azzal fogunk most foglalkozni, amit korábban is mondtunk, hogy honnan fogjuk venni a fűtőanyagot a Paksi atomerőműhöz. Orosz helyett francia üzemanyaggal is működhet Paks. A Telex úgy tudja, hogy a kormányfő erről is beszélt a zárt körű köccsei találkozón a legközvetlenebb politikai szövetségeseinek. Mindez elsőre talán meglepő lehet, hiszen nem is csak a jövőbeni Paks 2 projektet érinteni, hanem az első körben Paks 1-jel kapcsolatos orosztalanítás, így fogalmaz a lap, lenne, de egyrészt mi lesz a kiégett fűtőelemekkel, másrészt hogy jön a képbe Franciaország, akiknek saját termelésük nincsen fűtőanyag területén, hanem importálnak mindent. Ezt kérdezzük dr. Aszódi Attilától, a BME Nukleáris Technikai Intézet egyetemi tanárától, aki itt van velünk a vonalban. Jó reggelt!
Jó reggelt, jó reggelt!
Hát sok minden.
Izgalmas kérdése.
Igen, sok minden. Igen. Van itt egyszerre, ráadásul még egy újabb cikk is megjelent azóta, hogy a francia politikai kapcsolatok megerősödtek, francia vevője lehet a reptérnek. Közben arról beszéltünk itt a műsorban, hogy alternatív beszerzésként már, mint a fűtőelemek tekintetében, egy amerikai céggel kötött uniós szinten együttműködés, illetve több ország is, ebben Magyarország is benne van. Szóval kicsit elvesztettük a fonalat, úgyhogy kérjük, hogy tegyük ezt, segítsen nekünk tisztában látni.
Igen, hát ez egy nagyon izgalmas kérdés, és abszolút stratégiai, hiszen az atomerőmű meghatározó gerincét adja a magyarországi villamosenergia termelésnek, és nyilván az atomerőmű nem tud menni üzemanyag nélkül. A diverzifikáció, tehát az üzemanyag ellátás diverzifikációnak a kérdése, az valójában 2014 óta van az Európai Unióban az asztalon, mert amikor Oroszország elfoglalta a Krímet, akkor felmerült az, hogy mennyire lehet bízni abban, hogy hosszú távon Oroszország itt partner lesz. Azért látni kell, hogy nagyon komoly gazdasági érdeke van Oroszországnak abban, hogy a közép-európai, nyugat-európai és amerikai, itt hangsúlyozom, hogy amerikai üzemanyagszállításokat fenntartsa, mert bizony orosz gyártású üzemanyag ezekben a régiókban mind-mind megy. De ettől függetlenül az Unió azt mondta, hogy kellene diversifikálni. Nem annyira volt sikeres ez a tevékenység, tehát 14 után már voltak politikai nyilatkozatok, de nem nagyon történt ezen a területen semmi érdemleges. És hát ahogy a bearangozóban mondták, itt több vonal is mozog ebben a pillanatban párhuzamosan. Azt ki kell emelnem, hogy ez nem igaz, hogy a franciáknak nincsen saját gyártásuk, mert hogy van nekik. Ugye itt, és akkor most hagyj megyek egy picit vissza az alapokhoz, hogy a nukleáris üzemanyag az nem standardizált. És a nukleáris üzemanyag alatt nem magát a dúsított uránt értjük, mert az egy fontos komponense, de csak egy komponense az üzemanyaggyártásnak. A nyugati reaktorok és az orosz építésű reaktorok nagyon eltérő geometriai elrendezési üzemanyagot használnak, és bár az alapanyaguk a dúsított urán, de utána, hogy a dúsított uránt hogyan mondjuk így csomagolják be, milyen mechanikai, gépészeti szerkezetbe építik be, az reaktorfüggő. A franciák importálnak sok természetes uránt, a franciáknál van urándúsítás is, és a franciák a saját reaktoraikhoz gyártanak nukleáris üzemanyagot, de más reaktorokhoz is képesek üzemanyagot gyártani, sőt, valójában még újrafeldolgozott üzemanyag gyártására is képesek. Tehát Franciaországban nagyon nagy kapacitás, nagyon nagy tudás és tapasztalat áll ezzel kapcsolatban.
Hát nyilván hát a második legnagyobb atomhatalom energia hatalom, ügyben, de én úgy értettem, bocsánat, akkor a félértéseket tisztázzuk, mert ez fontos, hogy alapanyag szinten importra szorulnak. Tehát akkor a gyártás az zajlik, de alapanyag szinten import van.
Ebben igaza van, de ez valójában Oroszországra is igaz. Tehát néhány nagy uránbánya van, amelyek ellátják a világot, és vannak másodlagos források, ahonnan szintén az uránellátásba bekapcsolódnak anyagáramok. Az oroszok is importálnak Kazaksztánból, de Afrikából is. Ausztrália egy nagy termelő, Kanadában van kitermelés, tehát hogy van több szereplő a nemzetközi piacon, de az urán, a nyers urán, vagy a természetes uránnak a piac az egy nagyon jó, nagyon likvid piac, nem az arab országokhoz kötődik, nem az arab öpőhöz kapcsolódik, tehát ilyen értelemben ez jól diversifikált, de mondom, nem itt van a fogólap.
Milyen a típusa, tehát a geometriai elrendezése így fogalmazott, ugye?
Így van. Tehát a dúsítást is több helyen meg tudják oldani, de a nagy kérdés az, hogy hogyan lehet becsomagolni úgy, hogy az kompatibilis legyen az adott reaktorral.
Oké, akkor ez kiváltható? Tehát kiváltható lenne az orosz függőség? Vagy itt teljesen át kell építeni az újonnan épülő? Tehát a Paks 1-nél gondolom ezt nem lehet. Kettőnél még lehet, hogy időben vagyunk.
Egynél is lehet, mert ne lehetne.
Hát egynél is
a
lehet?
Paks 1-nél is lehet. Ez egy nagyon-nagyon lényeges kérdés. Örülök, hogy ezt így felvetette. Szóval, hogy abszolút lehetséges és szükségszerű is. Ugye most az a helyzet, hogy az atomtörvény, illetve kapcsolódó rendeletek értelmében Magyarországon 2 éves üzemanyagkészletet kell tartani. Amikor elindult a háború, akkor nagyon helyesen az atomerőmű további üzemanyagkészleteket halmozott fel, de az, hogy Oroszország tényleg hajlandó lesz-e mindig szállítani, vagy nem lesz-e olyan szankciós rezsim, ami adott esetben ellehetetleníti a szállítást, ez mindenképpen gondosságra int, és emiatt kell diversifikálni, de nem csak emiatt kell. Tehát én azt gondolom, hogy hosszú távon valójában az lesz a megoldás, hogy több szállító lesz a közép-európai reaktorokhoz is ezen a piacon, benne az oroszok is, de hogyha van 2-3 szállító, akkor az árakat jobban kordában lehet tartani, és az ellátásbiztonsági kérdést is lehet uralni.
Most konkrétan hány elérhető van, tehát hányból választhatnánk, tehát hányan képesek egyáltalán Paks 1-nek szállítani azt, amire szüksége van?
Igen, Magyarország ebben a pillanatban csak Oroszországgal van szerződéses kapcsolatban, és ebben a pillanatban a piacon csak orosz üzemanyag van a paksi reaktorokhoz. Éppen az elmúlt hetekben a paksiakhoz hasonló ukrán reaktorokhoz szállította az amerikai Westinghouse üzemanyagot. Ez az első ilyen az utóbbi években, mert eddig egyik VVR-440 reaktorhoz sem volt alternatív üzemanyag. Ez az amerikai cég, ez a Westinghouse, valójában egy korábbi, a British Nuclear Fuel, tehát egy brit cég által kifejlesztett alternatív üzemanyagnak a licenszét és terveit porolta le, és ezen az alapon történt ilyen üzemanyagszállítás Ukrajnába, de hangsúlyozni kell, hogy mivel ezek nem standardizált termékek, ezért ezeknek az engedélyeztetése meglehetősen bonyolult. Tehát Magyarországon, hogyha most azt mondanánk, hogy holnap valaki, egy alternatív szállító jöjjön egy üzemanyaggal, akkor az is több év, amire oda tudna jutni, hogy ténylegesen be lehet szállítani, hiszen ez egy bonyolult gépészeti szerkezet, nagyon lényeges kérdések vannak azzal kapcsolatban, milyen anyagokat használnak, milyen mechanikai szilárdsága van ezeknek az anyagoknak, hogyan van az egész szerkezet megépítve, hogyan reagál azokra a hatásokra, amik a reaktorban a besugázás következtében érik ezt az anyagot, öregszik, torzul, nő benne a nyomást, mindenféle nagyon érdekes kérdések vannak ezzel kapcsolatban, tehát ezt le kell tudni modellezni, le kell tudni írni, és egy olyan tervvel kell előállni, amit egy hatóság elfogad, és utána a tesztekkel kell igazolni azt, hogy ez az üzemanyag, ez ott meg fogja tudni állni a helyét. Ez azért ennyire bonyolult, mert a nukleáris üzemanyag biztonsági szempontból egy rettentően fontos eleme az atomerőműnek. A nukleáris üzemanyagban van a 4 épített mérnöki gátból 2, tehát hogyha az üzemanyag nem jól van megtervezve, megépítve, akkor ennek a sérülése a radioaktív anyagok kijutása szempontjából kedvezőtlen tudhat lenni, úgyhogy ennek ezt a mérnöki kérdéseit azt az illetékes hatóság minden országban nagyon részletesen vizsgálja. Tehát több év, amire egy alternatív szállító oda tud jutni, hogy ezekhez a reaktorokhoz ezt a speciális üzemanyagot le tudja gyártani, de ezzel nem azt akarom mondani, hogy ezt nem kell csinálni, nagyon is kell
persze,
csinálni.
Persze, oké, de most az országoknak akkor egyenként oda kell menniük az országoknak és ezt lezsérozni, vagy van pedig valami uniós együttműködés, mert ugye erről is hallottunk, illetve a franciáknál ugyanez a helyzet, hozzájuk is oda mehetünk, és velük ugyanezt le lehet zsírozni, és akkor több év alatt lehet diversifikálni?
A franciákkal lehet diversifikálni, a Westinghouse-val is elvileg lehetne diversifikálni, és nagyon elvileg a piacon megjelenhetne további szereplő is. Ez most nem látszik, én azt gondolom, hogy hosszú távon az oroszok, a Westinghouse és a Framatom lesz ezen a piacon. Na most, hogy oda lehet-e menni? Igen, látszik, hogy oda lehet menni. Valójában az összes VVR reaktort használó ország ebben van. Ugye, akik itt érintettek, az Finnország, Csehország, Szlovákia, Bulgária, és hát nem Magyarország, igen, és nem uniós tagként említeni kell még Ukrajnát, ahol ebben a pillanatban orosz üzemanyagokat használnak elsősorban, de ez a diversifikációs feladat, ez ott van az asztalon.
Uh-huh. Oké, tehát ez innentől kezdve politikai kérdést, hogy melyik irányba közeledik, vagy hogy a többiek hogy csinálják? Mert most ugye az udonság az, aminek az apropóján beszélünk, hogy a magyar miniszterelnök bejelentette a francia szállat, hogy Franciaország irányába diversifikálnánk, ez komoly eltérés attól a komoly orosz vonaltól, hogy mindent, ha csak lehet, akkor az oroszokkal csináltatnunk, és az oroszok irányába mozgunk. Ezért érdekes, hogy mondjuk a többi ország ezen a vonalon éppen milyen irányba mozog.
A többi ország elsősorban a Westinghouse-zal tárgyalt, ahogy én látom, az elmúlt időszakban. Ennek az alapvető oka az, hogy a Westinghouse vásárolta meg korábban még azt a British Nuclear Fuel nevezetű céget, amelyik korábban fejlesztett ilyen üzemanyagokat, illetve VVR 1000-es reaktorokhoz, tehát nem a paksiakhoz, hanem mondjuk a temelini reaktorokhoz szükséges üzemanyagot gyártott ez a Westinghouse hosszú időn keresztül, tehát hogy van a VVR 1000 reaktorokhoz kapcsolódóan tapasztalata, a VVR 440-es paksi reaktorokhoz, hasonló reaktorokhoz pedig tulajdonképpen vásárolt némi tapasztalatot. Tehát ők ővelük tárgyaltak a többiek, de ez a francia megoldás is. Én úgy látom, hogy már jó ideje az asztalon van. Én azt gondolom, hogy a francia megoldásnak az a nagyon nagy előnye, hogy egy európai megoldás. Tehát az Európai Unión belül vannak azok a kapacitások, amire alapozva lehet ezt az üzemanyaggyártást megoldani, tehát tulajdonképpen mivel az Európai Unió összességében nagyon ki van téve az energiahordozó importnak, hogyha európai megoldást találunk, akkor az import kitettség ez csökkenthető, mert akkor ugye lesz egy csomó olyan technológia, ami az unión belül áll rendelkezésre, és nem egy külső félnek, legyen az orosz vagy amerikai vagyunk kitéve. Tehát szerintem ez lehetett itt a magyar kormány fejében, hogy ide nyisson. És hát a másik kérdés, vagy a másik fele a kérdésének, az is teljesen jogos, tehát igaza van, ez az oroszok irányából mindenképpen egyfajta távolodás, de még egyszer mondom, hogy ezt a távolodást szerintem nem lehet kifogásolni, az oroszok sem kifogásolhatják, hiszen látjuk, hogy Oroszország például a földgázszállítások tekintetében magát az exportot, a földgázszállítást, az használta politikai eszközként, tehát minden országnak, amelyik orosz energiahordozót importál, ez egy kockázat, úgyhogy ez szerintem teljesen érthető, és én piaci szempontból sem kifogásolhatja ezt a dolgot Oroszország, hiszen, ahogy az előbb említettem, Franciaországba, az Egyesült Államokba szállítanak az oroszok nagyon régóta nukleáris üzemanyagot, tehát ők ott vannak a nemzetközi piacon, akkor miért ne lehetne egy másik szereplő is ott ezen a nemzetközi piacon.
Paks 2 ugyanezzel a típusú üzemanyaggal fog dolgozni, vagy ez más típusú reaktor, és ahhoz külön szerződni kell az üzemanyagra?
Ugye a Paksi 1-es, tehát a Paksi 1 az egy VVR 440-es technológián alapul, a Paks 2 VVR 1200-as, ez két különböző típus. Ugye itt a számok a blokkoknak a névleges teljesítményét jelentik, és a nagyobb névleges teljesítményt, majdnem háromszor akkora névleges teljesítményt egy nagyobb reaktorból lehet kivenni. Ebből azt következik, hogy a Paks 2 esetében az üzemanyag másképpen néz ki. Ugyanúgy háromszögrácsos, tehát háromszögrácsban vannak elhelyezve az üzemanyagpálcák, de sokkal nagyobbak a kazetták, hosszabbak, és oldalirányban is nagyobb kiterjedésűek, és más a mechanikai szerkezetük, a nagyobb méretük miatt, tehát itt másik üzemanyagról van szó, más megoldást kell találni. A Framatom egyébként nyilván meg tudja oldani mind a kettőt, tehát én hosszú távon azt gondolom, hogy mind a Paks 1-hez, mind a Paks 2-höz a Framatom fog tudni gyártani alternatív üzemanyagot. Ha előre tekintünk a jövőbe, szerintem 2040-ben Magyarországon valami olyasmi lesz, hogy mind orosz, mind pedig francia üzemanyag lesz ezekben a reaktorokban. Vélhetően az egyik reaktorban ilyen, a másik reaktorban olyan. Tehát mondjuk a Paks 1-ben lehet, hogy két reaktor orosz, két reaktor francia üzemanyaggal fog működni, és a Paks 2-ben egy reaktor orosz, egy reaktor francia üzemanyaggal fog működni. Ellátásbiztonsági szempontból szerintem ez lenne egy optimális megoldás a jövőben.
Egy utolsó kérdésünk még lenne, mert most úgy beszélünk Paks 2-ről, mintha az már biztos, hogy lenne, viszont többször is szóba került itt nálunk a műsorban, hogy ezt egyáltalán nem vehetjük biztosra. Van egy óriási probléma, hogy engedélye nincsen még. Tehát az az engedély, ami az építkezésre szól, az még nincsen meg. A létesítési engedélye az most leegyszerűsítve csak az alapozást jelenti, viszont a Magyar Atomenergia Hivatal még mindig nem adta meg az engedélyt konkrétan magának, a blokkoknak az építésére. Ez lehet, hogy elcsúszik, vagy ez tényleg így van? Hol tart ez az ügy?
Nézze, a Paks 2 projekt az jelenleg összességében majdnem 6 évnyi késedelemben van ahhoz képest, mint ahogy eredetileg az ütemterv ezt mutatta. Ennek a 6 évnek nagyjából egy negyed része, tehát másfél év az EU-s eljárásoknak a következménye, de a háromnegyed része az elsősorban az orosz szállítónak a késedelmes tervezése, dokumentálási munkájából származik. Tehát a szkepticizmus tükröző kérdését nem tudnám vitatni, igaza van, amikor ezt a kérdést firtatja. Ugyanakkor én azt látom, hogy mind orosz, mind magyar oldalról teljes az elköteleződés. Én úgy látom, hogy ezt a projektet a felek meg akarják valósítani, és hát az, amit augusztus végén történt, hogy a külügyminiszter bejelentette, hogy a projekt a második megvalósítási fázisba lép, az egy rettentően fontos fejlemény, mert a projekt úgy van felépítve, hogy volt egy tervezési és volt egy kivitelezési szakasz, és a kettő között volt egy nagyon határozott választóvonal, és az, hogy átlépett a projekt ezen a választóvonalon, én szerintem azt mutatja, hogy igen, ez a projekt ez meg tud valósulni. Most az engedélyek tekintetében az a helyzet, hogy a létesítési engedélyt a magyar hatóság kiadta még egy évvel ezelőtt feltételekkel. Itt bizonyos feltételeknek a teljesítése úgy látom, hogy hosszabb időt igényelt, de a létesítési engedély ki van adva, és a létesítési engedély, mint komplex engedély, az sajnos önmagában nem jogosít fel minden munkára. Magyarországon nagyon fel van darabolva az engedélyezési eljárás, és több ezer engedély kell ahhoz, hogy egy ilyen komplex mű meg tudjon épülni. Amerikában ennél sokkal egyszerűbb engedélyezési eljárást alkalmaznak például. De mindesetre abban igaza van, hogy építési engedélye, hát bizony külön minden egyes épületnek van, sőt, a berendezéseknek külön gyártási, beszállítási, összeszerelési engedélyei vannak, ez egy rettentően feldarabolt folyamat, de összességében a komplex létesítési engedély ki van adva, azzal, hogy átlépett a projekt a második fázisába, azzal megrendeltek hosszú gyártási idejű berendezéseket, amelyeknek 3 év a gyártási ideje, például a reaktor tartály, ez egy nagyon komplex készülék, és sokáig tart, amire minden elemét elkészítik. Elkezdődött a 6-os blokki munkagödör kialakítása, csinálják a résfalazást, tehát rengeteg olyan munka zajlik, ami szükséges ahhoz, hogy ez a létesítmény megépüljön. Én azt látom, hogy ez egy másfajta sebesség, mint ami eddig jellemző volt, nagyon biztató, de én magam is olyan értelemben egy picit óvatos vagyok, hogy azért ki vagyunk ebben az ügyben szolgáltatva Oroszországnak, nagyon csak remélni tudom azt, hogy az oroszok ezt kultúráltan, nemzetközi standardeknek megfelelően mindig fogják csinálni, hiszen ha az ő oldalukon mondjuk elmúlna a szándék, akkor hát nagy slamasztikába kerülnénk ellátásbiztonsági oldalról, meg projekt oldalról, meg pénzügyi oldalról egyaránt.
Oké, nagyon szépen köszönjük a hasznos információkat, sokkal tisztában látjuk ezt
nagyon
a ügyet, és szép napot, jó munkát, és jó hétvégét.
Viszont kívánom.
Köszönjük, viszont hallásra.
Dr. Aszódi Attilával, a Budapesti Műszaki Egyetem Nukleáris Technikai Intézetének egyetemi tanárával beszélgettünk arról, hogy milyen átrendeződés várható a nukleáris üzemanyag fűtő testeknek a beszerzésével kapcsolatban, hogy lehet csökkenteni a jelenleg abszolút orosz dominanciát és függőséget.
A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De, egy aranyköpés. Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
Agatha Christie angol író, 1890-ben ezen a napon született. Egyik érdekes mondata: az emberi faj legtöbb képviselőjét felettébb visszataszítónak találom. Az érzés valószínűleg kölcsönös. Hát, kemény hölgy volt Agatha Christie.
Az agy sokkal hajlamosabb elsorvadni a túl kevés használattól, mint elkopni a túl soktól.
Millás reggeli.
És egy olyan téma, amit már sokszor beszéltünk, de hogy mit gondol róla a KPMG vezérigazgatója, Rózsai Rezső, azt megkérdezzük tőle. Ő van itt most a vonalban. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok!
Veszély vagy lehetőség a mesterséges intelligencia, ugye örök kérdés, munkahelyek elvesztése, adatbiztonság nehézségei, mik jelentenek nagyobb veszélyt a mesterséges intelligencia térnyerése miatt? Ugye az AI Summit 2023 rendezvényen is ott volt Rózsai Rezső, és rengeteg érdekes dolog elhangzott, és gondolom ő is mondott ilyeneket, de akkor ezek közül mi lehet a nagyobb veszély?
Kezdjük a lehetőséggel szerintem, mert én azt gondolom, hogy ez inkább egy lehetőség, mint veszély. Nyilván a rizikóit kezelni kell, de egy óriási digitalizációs szintugrás kapujában vagyunk ismét, mint egyébként gyakorlatilag 3 évente egyszer az elmúlt évtizedben.
Igen, ez is felgyorsult alapvetően.
Szóval a mesterséges intelligencia egyébként nem új. Mostanában többet beszélünk róla, de velünk van 20-25 éve, ha nem is ebben a formájában, ahogy most ugye. Azért most ezek a generatív modellek, amik megjelentek, ugye ennek a nagy megtestesítője, az egyik nagy megtestesítője, a ChatGPT, ráirányították a figyelmet arra, hogy milyen lehetőségek rejlenek ebben a mesterséges intelligenciában. Az egész témakör ugye fókuszba került, és alapvetően azt látjuk, hogy az elmúlt időszakban megtanultuk azt, hogy ugye a COVID után, hogy lehetett látni azt, hogy milyen rizikója van annak, hogyha valaki lemarad. Hogyha valaki digitalizációs szintugrások küszöbén nem tud lépést tartani, akkor óriási lehet a lemaradása azokhoz képest, akik ugye agilisen belépnek egy-egy piacra. Ezért most mindenki azt keresi, hogy a mesterséges intelligencia az ember és ezek az új generatív modellek hogyan tudnák az új üzletüket, az ő stratégiájuknak hogyan tudna leginkább részévé válni.
Hát igen, ez a fear of missing out, ez megvan a cégekben, és az a helyzet, hogy hajtja is ez a piaci verseny, a hatékonyság növelés, ezt a technológiát, de hogy, és nyilván megvannak azok a megoldások, amik már működnek. De azért szerintem nagyon sokan még csak keresik a megoldásokat, és azt, hogy akár a generatív modellek, akár a más mesterséges intelligencia megoldások, tényleg milyen módon fogják tudni őket segíteni?
Igen, az előbb említette a hatékonyságnövelést, ez az egyik. Ugye, hogyha azt nézzük, hogy miben tudja a mesterséges intelligencia segíteni a vállalkozásokat, akkor ugye kezdjük az ügyfélélmény növelésével. Én azt gondolom, hogy ez egyébként az egyik legerősebb motiváció most minden vállalkozás érdekében, az ügyfélélmény növelje, ezáltal ugye még nagyobb hozzáadott értéket tudjon teremteni, és még nagyobb forgalmat, bevételt tudjon generálni. Ez egyik része. A másik a minőség javítása, ugye amit tudunk automatizálni, vagy tudunk gépesíteni, az mindig egy standardebb és konzisztensebb minőséget tud előállítani, hiszen a gép nem hibázik. A harmadik ugye a hatékonyság növelése, ez már egy érdekes kérdés, ugye ezt már nagyon stratégiában kell figyelni, hogy mikor tudunk hatékonyságot növelni, mi az a pont, mi az a méretgazdaságosság, ahol megéri egyébként ezzel foglalkozni, és a negyedik az új termék létrehozása, az új szolgáltatás létrehozása, ugye ez mind a digitalizáción keresztül ugye be kell, hogy épüljön a vállalati stratégiákba.
Abszolút, de ez kell egy líder, kell egy olyan vezetés, aki felvállalja, és igazából ezt így, hogy is mondjam, csúnya szóval, de erőlteti lényegében, de inkább mondjuk, hogy vezetőként végigviszi a szervezeten, és azért kell egy pénzügyi elköteleződés is, hiszen erre időt, erőforrást, embert kell szánni.
Igen. Ez én azt gondolom, hogy amelyik vállalati stratégiának most nincs digitális lába, és ezen belül is nincs egy mesterséges intelligencia lába, az nem egy korszerű vállalati stratégia. Ezzel foglalkozni kell, ez azt gondolom, hogy nem kérdés. Igen, ez egy investíció, ez egy beruházás. Biztos, hogy ennek a megtérülését ki kell számolni előre, meg kell nézni, hogy milyen módon tud belekapcsolódni a vállalkozásnak a fejlesztési terveibe. Nem biztos, hogy a mesterséges intelligencia lesz minden esetben a megoldás, hogy a digitalizáción belül azért több egyéb lehetőség is rendelkezésre áll, de ezt mindenképp meg kell tenni. És ezt kell összehangolnunk a humán stratégiával. De nem kérdés, hogy ugye a mesterséges intelligencia és a humán munkaerőforrás stratégiának az összehangolása lesz az egyik legnagyobb kihívás a következő időszakban.
Egyébként a cégek hogyan reagálnak? Tehát ugyanúgy, ahogy a magánszemélyek szemét kinyitotta a ChatGPT, és egy nagy hype lett körülötte, kipróbálgatta mindenki, a cégek figyelmét is ráirányította, tehát gyorsítottak a cégek, jobban odafigyelnek erre a területre, allokálnak több ember erőforrást. Hogyan reagálnak? Mit látnak?
Nem szűkíteném le a ChatGPT-re, még csak a generatív modellekre se, ugye az látszik, hogy a mesterséges intelligencia irányába, legyen az machine learning, vagy akár robotic process automation, abszolút egy megindult egy figyelem. Én azt gondolom, hogy ezzel foglalkoznunk kell. Egyrészt ugye a rendelkezésre álló munkaerő mennyisége is korlátozott, tehát volt, aki rá volt kényszerítve arra, hogy ebbe lépjen. De nagyon jó példák hangzottak el az AI Summit-en azzal kapcsolatosan, hogy ugye például az ügyfélszolgálaton mennyire segíti a betanulásnak a folyamatát. Tehát egy kezdő munkatárs mesterséges intelligenciával felvértezve együtt sokkal gyorsabban tud hasonló ügyfélélményt kínálni, mint mondjuk az, aki csak emberi erőforrást használ rá, és mondjuk van egy fél éves, egy éves betanulási folyamata emiatt. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez biztos, hogy a középpontban fog maradni, de nagyon fontos azt is látni, hogy nem lehet egyszerűen gondolkodni benne. Tehát egyrészt be kell építenünk az egyéb stratégiai irányvonalainkba, másrészt nagyon hozzá kell kötnünk az adatbiztonságot, a kiberbiztonságot. Hát ugye nem szabad elfelejtenünk, hogy a mesterséges intelligencia ez nem magától okos. A mesterséges intelligencia attól okos, hogy ő is tanul, mint az emberek, és adatokból tanul. És ahhoz, hogy ugye ezt a rengeteg adatot rendelkezésére tudjuk bocsátani, ezzel korábban akár eltérő helyeken tárolt és eltérő hozzáférésekkel tárolt adatokat helyezünk egy központi helyre, amiből a mesterséges intelligencia tanítását elvégezzük. Ezáltal ugye ez egy kiemelt rizikójú terület lesz mondjuk a kiber a kiberbiztonság szempontjából, úgyhogy egyből a kiberstratégiánkat is hozzá kell majd ehhez, a kiberbiztonsági stratégiánkat is hozzá kell igazítanunk a mesterséges intelligencia stratégiánkhoz.
Uh-huh. Az, hogy ennyire bekerült a köztudatba már az átlag emberek szintjén is, nem beszélve a cégekről, cégvezetőkről, ez a téma, ez azt jelenti, hogy a veszélyekre is jobban odafigyelnek, illetve a cégek hogyan értékelik, nyilván a lehetőségekre koncentrálnak elsősorban, de van, ahol a veszélyek elhárítása vagy kezelése is a középpontba kerül.
Persze, tehát egyértelműen a adatbiztonság, kiberbiztonság az egyik kérdés. Ugye az adatok megbízhatósága egy nagyon fontos dolog. Ugye amikor a ChatGPT-ről beszélünk, akkor nagyon sokszor ugye előkerülnek azok a témák, hogy ha valaki ugye olyan adattal tanította be a ChatGPT-t, ami nem volt megfelelő, azt nem fogja tudni a ChatGPT eldönteni, hogy az jó-e. Most egyébként erre is folynak fejlesztések, hogy ugye konzisztenciákat vizsgál a modell, és ki tud szűrni esetlegesen nem megfelelő információkat. A másik problémája ugye a régi nyelvi modelleknek az volt, hogy nem tud, tehát hogy mindenképpen választ akartak adni. És hogyha nem volt nekik megfelelő információjuk, nem volt elég adat fel a rendszerben tárolva a választhoz, akkor ők halucináltak egy választ, és kitaláltak valamit, ami néha nyilvánvaló hülyeség volt. Emiatt ugye gyakorlatilag szintén sok szkepticizmus fogalmazódott meg a nyelvi modellekkel kapcsolatosan. Ezen nagyon sokat dolgoznak most, tehát elképesztő tempóban halad a fejlesztés, tehát a legújabb nyelvi modell verziók már nagyon-nagyon jól kezelik ezt a kérdést is például.
Uh-huh. Oké. Okay. Hát nagyon szépen köszönjük az eligazítást, illetve a véleményét ezzel kapcsolatosan. Szép napot, jó munkát kívánunk!
Köszönöm szépen, minden jót.
Viszont hallásra, minden jót. Rózsai Rezső, a KPMG vezérigazgatója volt a vendégünk a telefonban.
Nézzük meg, hogy mit írtak a hallgatók. 0636 98 098 0, illetve info@millasreggeli.hu, Viberen, WhatsAppon, SMS-ben, e-mailben és Messengeren is a Facebook oldalunkon várjuk a hozzászólásokat. Többi jött természetesen, például az egyik, amit bennünk is megfogalmazódott. Azért, ha arra számítunk, hogy az oroszok majd kulturáltan kezelik, akkor rég rossz, írta Péter. Ugye erről van szó, amit Aszódi Attila mondott, hogy hát nem lett kifogása azzal szemben az orosz félnek, hogyha piaci alapon nézzük, hát ők is jelen vannak a nemzetközi piacon, akkor mi is diverzifikálhatunk. Hát ugye bennünk is felmerült az, hogy hát ez nem egészen így szokott zajlani, de
rendben. A kulturáltan kezelés nem csak erre mondta, hanem ugye a beszélgetésünk végén leginkább arra, hogy a szerződésnek megfelelően teljesítenek, és minden úgy lesz, ahogy ez nagyjából, ahogy ez le lett papírozva. Tehát a kockázata Paks 2-nek inkább az, hogy az oroszok nem teljesítenek, mert úgy tűnik, hogy magyar részről, mármint magyar kormány részéről természetesen az elkötelezettség az megvan végig. Hú, igen, ez kicsit késő jött be, ez a mivel fogják hűteni kérdés, ezt már nem volt időnk föltenni, ezt majd szerintem máskor.
Valóban, és egyébként a Franciaországra kitérve, pont a sajátos Pogácsában a Pogival Franciaországot elemezgettük itt az elmúlt, sőt, a múlt vasárnap kezdtük, és most is erről lesz még szó. És az egyik nagy kérdés, hogy ott mi történik, ugye 85%-át az energiaellátásoknak atomenergiából fedezik, tehát az Egyesült Államok után a második legnagyobb ilyen országról van szó. Rengeteg probléma van, öregednek el az atomerőművek, ugye építenek is újakat természetesen, és közben pedig a klímaváltozás okozta gondokkal küzdenek. Tehát az a kiszáradó folyók, felmelegedő környezet, az ott már erőteljesebben van, tehát nyilván összegyűlik egy csomó tudás is ezzel kapcsolatban. Hát igen, ez nagy kérdés a Dunával és Paksal kapcsolatban is, hogy fog zajlani. Jó a kérdés, köszönjük.
Jönnek a fapados kérdések. Gyorsan átugrom, mert azokat majd mindjárt. Akkor lejjebb megyek. Várja, volt egy, amit el akartam mondani. Személyes dolgok. Köszönjük szépen a hallgatónak, aki azt írta, hogy nehéz beszélgetésem lesz ma reggel a cégnél, de legyek akárhol a világon, vagy akármelyik cégnél, érjen akármi bánat, de az, hogy a Millás elindul minden reggel, és a párom itt van mellettem, biztosít arról, hogy bármilyen tragédia történik, lesz ami állandó, és bele lehet kapaszkodni. Köszönöm, hogy vagytok. Ennyire szépet már régen kaptunk.
Köszönjük szépen.
Köszönjük. Igyekszünk megszolgálni. És egy hallgató pedig ennyit írt, hogy ma 18 éves a gyermeke.
Oh!
Több, nem tudunk több információt, minden esetre
nagyon boldog születésnapot. Így van, a következő zenét azt igen. neked küldjük, és utána pedig jön Andi, elmondja a legfrissebb híreket, információkat, aztán Fapados rovat, de majd az Épp testben rovatunkra is megpróbálunk visszatérni, mert Ultra Balatonról lenne szó, indul a 2024-es nevezés, majd Zelcsenyi Miklós zargatjuk, a versenyigazgatót, próbáljuk utolérni a következő órában valamikor.